Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szól ma Isten hozzánk Márk evangéliumának első fejezetéből, az első két verséből, ami így hangzik. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Ívé elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyetek egyenessé ösvényeit. Eddig Istennek írott igéje. Mielőtt elkezdeném az igehirdetést, vagy az ige magyarázatát, szeretnék néhány képet megmutatni nektek. Az első képen már Keresztelő János látszik, akinek nincsen szeme, annak segítek. A piros ruhás Erzsébet, és ott van a pocakjában. Állítólag vannak olyan ábrázolások, ahol ez még jobban látszik. Tehát, hogy a középkorban képesek voltak megtenni a gyengébek kedvét, hogy oda be is rajzolták a babát, aztán később ezt azt gondolták, hogy illetlen, és ráfestettek. Tehát Jézus Keresztelő János élete így kezdődik, Jézussal való kapcsolatában, hogy már magzati korukban találkoztak, ugye ismeritek a történetet, hogy újongott, mondja Erzsébet, hogy újong a magzat az én belsőben, hogy érzi, hogy találkozott Jézussal. Akkor következő kép. Itt már Keresztelő János, hát már kicsit nagyobb. Valahogy ezt mindig elfelejtjük, hogy kudarc testvérek voltak, és csak 6 hónap volt köztük a különbség. Valószínűleg együtt játszottak, nem tudom, hogy kinek mekkora a családja. Nekem elég sok élményem van így az unokatestvérek együtt játszottól. Ugye ez egy nagyon idillikus kép, egy nagyon kedves családi kép. Ugye eddig Keresztelő János élete egy nagyon, nagyon normálisnak tűnő családi kapcsolatokkal álló kép, igen. Következő. Keresztelő János fiatal, Leonardo-nak az egyik képe, ami nekem mindig nagy fejtörést okozott, és amikor készültem erre, és azért is tettem fel ezt a kérdést, hogy vajon ki a legrejtélyesebb alak, hogy miért van az, hogy Keresztelő János miközben egy nagyon határozott, nagyon férfias, mondjuk úgy, hogy egy kifejezetten aszkéta volt, miért van az, hogy Keresztelő Jánosról a reneszánszban készültek ilyen kétes képek. Menjünk tovább. Itt már egy sokkal realisztikusabb képet látunk, nem tudom pontosan, hogy hol készült. Gyakorlatilag eléggé elképzelhető, hogy egy tóparton vagy egy tengerparton áll, hiszen ő a Jordánhoz kapcsolódik, hogy a keresztelői tevékenysége. Menjünk tovább. Szerintem ez a legjellegzetesebb, hogyha Keresztelő Jánosról gondolkodunk. Ha valaki nem látná, akkor gyakorlatilag középtájon van szemben egy alak, piros ruhában, az ott Keresztelő János, ez Brüchelnek a képe, lehet, hogy nem így kéne kiejteni. Én azt gondolom, hogy valahol Keresztelő Jánosról ez a legjobb portré. Mehetünk tovább. Ez már egy ilyen modernkori feldolgozás, kicsit romantikus, kicsit gicses, de ma nagyon sokszor gondolkozunk így róla, rengeteg ilyen képet találtam. Mehetünk tovább. És hát ez a vég, tehát amennyire szép volt a kezdet, annyira csúnya a vég, ha valaki nem látna, ott fönt a tányéron, ott van a feje. Köszönöm szépen, ki is lehet kapcsolni. Lehet, hogy rendhagyó ez a kezdet, de mindenképpen én azt gondolom, hogy nagyon fontos, amikor Keresztelő Jánosról gondolkodunk, mert azért is tettem fel ezt a kérdést, hogy vajon ki a legrejtélyesebb, vagy a legfurcsább alak, számomra Keresztelő János személye. Nem csak azért, mert hogy a képzőművészetet ilyen hihetetlen sokrétűen megihlette, és ennyire nagy szórása nincsen más bibliai szereplőnek, tehát legalábbis amennyire én a művészettörténeti ismereteimből tudom, hogy ilyen sokféleképpen, akár romantikusan, akár egy ilyen torzomborz profétaként, akár aszkétaként, akár egy szerencsétlen sorsú mártírként ábrázoljuk, de gondoljunk a végére, a börtönbüntetésére, arra, hogy Szalomének ilyen módon kiszolgáltatták. Tehát mindenképpen egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon sokszétű személyisége az Új Szövetségnek, akinek nagyon fontos a szerepe. És nem csak a Bibliában, hanem a későbbi keresztény kultúrában és hagyományban is. Nem annyira egyértelmű ugye a magyar nyelvterületen, de Szent Iván napja a nyár közepén, az gyakorlatilag Szent János napja, az ő mártír halálának az ünnepe, tehát a vele kapcsolatos ünnepkör. Más nyelvi közegből jött át, hogy nálunk Iván, ami Iván, az János, tehát hogy ez így kapcsolódik össze, és rendkívül sok egyházi és néphagyomány is kapcsolódik hozzá, ezt most nem nagyon ismertetném, mert nem ezért vagyunk itt, hanem hogy az igét tanulmányozzuk. De ezért is számomra nagy kérdés, hogy ki volt Keresztelő János. Volt egyszer egy unokatestvér is, hiszen rokonságba álltak Jézussal, és valószínűleg többször is találkoztak, normális családi életet éltek, körülbelül addig, amíg a pályájukat, már mint az Istentől kijelölt pályájukat el nem kezdték. Volt próféta, ugye legfőképpen, mint utolsó prófétaként szokták őt említeni, volt útkészítő, ezen amikor konfirmációra jártam, nagyon sokat vigyorogtam, meg nagyon sokat mulattam útkészítő, nekem mindig azok jutottak eszembe, akik betonozzák, meg aszfaltozzák Budapest útjait, és valahogy nem bírtam ettől a képtől eltekinteni, és konfirmáció mindig visszatértünk erre, hogy Keresztelő János az útkészítő, és valahogy számomra ez egy kicsit bizarr volt, és sokkal nagyobbnak kellett lennem, hogy rájöjjek, hogy itt nem fizikai útról van szó, hanem egy olyan lelki útról, ami talán néha sokkal nehezebben tehető egyenessé, mint egy budapesti Kátyús utca, hogy itt valami teljesen másról van szó, amikor ő útkészítő. Itt az igényben azt olvassuk, hogy azt mondja a profétára hivatkozva, Ézsaiás profétára, hogy készítsétek az Úr útját, tegyeték egyenessé ösvényeit. Hogy bizony nem is olyan könnyű az Istenhez eljutni, vagy fordítva, nem tesszük könnyűvé az Istennek azt, hogy hozzánk eljusson. Mert nem arról van szó, hogy az Isten megakadályozná, hogy velünk találkozzon, hanem fordítva, mi akadályozzuk meg, hogy az Isten velünk találkozhasson. És valahogy ezt a rendkívül nehéz és abszolút nem hálás feladatot kapta János az Istentől, hogy ezt az utat készítse elő. És ahogyan tényleg nagyon nehéz fizikai munka aszfaltozni, meg betonozni, ezt mondjuk csak elképzelni tudom, ahogy látom, dolgoznak az utakon, én azt gondolom, hogy lelki értelemben, és bizonyos értelemben fizikailag is Jánosnak ugyanilyen nehéz volt ezt megtenni, hiszen ezt egy olyan hangsúllyal és egy olyan küldetéssel kapta, hogy nem azt jelentett, hogy azt mondta neki az Úristen, hogy menj be, adok neked egy katedrát, és akkor onnan tanítsa, hanem menj ki a pusztába, öltözkedjél nagyon szerényen, ugye ez a tevesző ruha nem lehetett túl kellemes, lehet, hogy szúrta is, meg horzsolta is, tehát nem volt egy olyan viselet. Nem tudom, mézzel még úgy kibékülnék, de az erdei, tehát a sáskával már azért lehet, hogy hadilábon állnánk, vagy állnátok. Tehát mindenképpen már maga az, ahogyan Isten azt mondja, hogy és akkor te így tedd ezt meg, ilyen rendkívül aszkétikus, nagyon szerény, nagyon alázatos formában, már ebben is van egy hatalmas nagy üzenet. Nem olyan rég, aki itt volt vizsgai időszakban, volt erről szó ugye a Böjttel kapcsolatban, hogy az Isten akkor jobban meg tud szólítani, akkor jobban tudunk befele a csendbe figyelni, amikor nem kényelmesen élünk, amikor böjtölünk, amikor vannak pusztaságaink, mert én azt gondolom, hogy a mai embernek is vannak ilyen puszta jelenetei, mint Keresztelő Jánosnak. Lehet, hogy nincsenek látványos külső jegyei, de biztos ti is megéltétek, mint ahogy én is, hogy tényleg az ember úgy érzi lelkileg, hogy pusztában van, hogy nyomorúságban van, hogy gondban van, hogy valahogy nagyon magányos, és lehet, hogy rengetegen vannak körülötte, lehet, hogy a családja is ott van körülötte, de mégis ezt a kiszolgáltatottságot megértjük. És én meg vagyok győződve a Biblia alapján is arról, hogy Isten azért adta ezt a feladatot ilyen körülmények között Keresztelő Jánosnak, hogy még hangsúlyosabbá váljon az ő üzenete. Tehát arról gondolkozunk, hogy ki volt János, unokatestvér, proféta vagy mártír, ahogyan az élete végét befejezte, amikor ugye börtönbe vetették azért, mert ő minden bűnre rámutatott, és abszolút nem érdekelte, hogy az, akinek a bűnére rámutat, annak van-e hatalma, vagy nincsen, hogy kisember vagy nagy ember. És hogyha arról volt szó, hogy a király vétkezett, mert bűnös kapcsolatban élt, ugye elvette a testvérének a feleségét, akkor ezt is kimondta. És amikor mondták, hogy hát ezt talán nem kéne feszegetni, meg nem kéne ezt nagyon bírálni, ő akkor is megtette, mert az Isten lelke őt arra indította, hogy ha ő az útkészítő, az, aki azért van ott, hogy Jézus útját előkészítse, akkor az útkészítő ebben az esetben az, aki a bűnökre rámutat. Rámutat arra a hiányosságra, rámutat arra a törésre, ami az ember és az Isten között megvan. És ő erre rámutatott. Hát, pont a király volt, meg pont a király felesége, de hát ez így van, ettől még bűn az bűn, akárki követi el. És ugye ennek az lett a következménye, hogy börtönbe vetették, és maga a király félt tőle, tehát valószínűleg úgy volt vele, hogy ott a börtönbe el van, úgyse hallja senki, csak az egerek, hogy mit mond, ott békességben van, de sajnos a felesége olyan szinten megharagudott rá, hogy az első adandó alkalommal, ami ugye Salomon táncával volt kapcsolatban, akkor a fejét vetette, ugye ez az utolsó képen van. Most ennek egyébként annak brutálisabb ábrázolásai is. A neten találtam egy olyat, hogy hú, rögtön hátas dobtam. Szóval ez valahogy az embereket mindig megindítja. Keresztelő Jánosnak ez a mártíromsága. Én egy kicsit olyannak is érzem, mintha ilyen hiába való lett volna, mert sajnos még ennek ellenére sem tért meg a királyné, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ő nem csak az életével példázta mindazt, hogy ő Isten útkészítője, Jézus Krisztus útkészítője, hanem a halálával is. Tehát nem visszakozott az utolsó pillanatban, és nem kért bocsánatot, hanem a mártíromságnak ebben az értelemben az a lényege, hogy a halálunkkal is azt képviseljük, amit az életünkben hirdettünk. Ki volt keresztelő János? Hát nagyon sokféle választ tudunk adni rá, de amikor a mai alkalomra készültem, akkor egyre inkább az rajzolódott ki elém, hogy talán nem erre kéne a választ keresni, hogy ki volt, hanem sokkal inkább az az izgalmasabb, hogy mit is mondott, mit tanított. Sokkal fontosabb az, amit elmondott, amire felhívta a figyelmet, és nem csak ott akkor, 2000 évvel ezelőtt a Jordán partján, hanem valahol most én úgy érzem, hogy most nekünk is hívja fel a figyelmet, minket is megszólít, és nekünk is üzen. Mert ugye az üzenete nagyon sok részből állt, és nagyon sok mindent mondott el, de egy dolog volt a lényege, az, hogy Jézus Krisztusra mutasson mindaz, amit ő mond. Jézus Krisztusra mutasson mindaz, amit ő hirdet, hogy az ő üzenetét, az ő munkásságát előkészítse, segítse. Nagyon megfogott az a mondat a Márk evangélium elejéről, hogy így kezdődik, hogy Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának a kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, kiáltó pusztában, ugye ezt olvashatjuk. Nem úgy kezdődik, mint a másik három evangélium, mert a másik három evangélium Jézussal kezdődik. Azzal kezdődik Máténál is és Lukácsnál is lényegében, hogy hogyan született Jézus. János evangéliumában meg úgy kezdődik az evangélium, hogy kezdetben volt az ige. Hát ott nagyon lényegre törően abszolút arra mutat, hogy Jézus mindig is volt, és hogy ő egy létező személy a Szent Háromságban. Márk ezzel szemben valahol máshogy kezdi, azt mondja, az evangélium kezdete az, hogy majd jön valaki, aki hirdeti azt, hogy majd az Isten fia megérkezik. Hogy az evangélium úgy köszönt be, az evangélium első üzenete valahol Jézus, vagy keresztelő János megszületésének is a ténye már üzenet. Valahogy egy mondat, hogy jön majd valaki, aki mindenkitől, a minden bűnöktől megszabadít. Hogy keresztelő János prédikáció magával a lényével kezdődik, amit mond. És a másik gondolat, ami nagyon megragadó és nagyon-nagyon fontos, az, hogy ő a megtérést hirdette. Vagy ahogy görögül hangzik, ugye metanoia, tehát ez a megfordulás, hogy eddig elindultam egy úton, ugye avval a Jordán vízi példával szokták ezt érzékeltetni, hogy a halak úsznak lefele a sóstenger felé, és amikor már kezdenek nagyon közeledni, és ugye a sóstenger sóssága kezd visszafele jönni, és érzik, hogy hát ez már annyira nem nyerő, mert ők édes vízi halak, akkor aki vissza tud fordulni, és az árral szemben tud úszni, annak van esélye, aki nem, az meghal. Ennyire kegyetlen, vagy ennyire nagyon határozott a megtérés, hogy észrevesszük el, hogy ha valamerre tartunk, és ez nem az Isten felé, Isten országa felé tartó út, akkor akkor ez a halál hozza el is. És ennél itt csak egyetlen egy választás van, hogy meg kell térni, meg kell fordulni. 180 fokos fordulatot kell venni egyszer és mindenkorra. Mert hogy ez a megtérés lényege. Mert mindannyian járunk egy úton, csak ennek az útnak nem az Istennél van vége, nem az Istenhez vezető úton járunk. Akár mennyire is, akár kiegyensúlyozott, vagy jó családból voltunk, sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy még akár keresztény családból is indulunk. Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az első útunk az igazából nem Istenhez vezet, hanem Istentől vezet el. Nem olyan rég egy gyerek nevelési könyvbe olvastam, hogy mindig úgy ábrázolják, amikor a gyerek tanul járni, hogy megy tipeg az anya felé, vagy az apa felé. Hát ez nagyon szép, meg nagyon idilli, de azért kipróbáltam, ez nem így kezdődik, hanem úgy kezdődik, hogy ül az öletbe, fogja a kezedet, és elkezd tőled távolodni. Mert mindig valonnan el kell indulni. Amikor a fotót elkészítik, akkor nem látszik az, hogy kitől indul, csak az, hogy kihez tart. Tehát valahol a megtérés is ilyen, hogy bármennyire is keresztény közegből hallottunk róla, stb. Valahol mindenkinek el kell jutni addig a pontig, amikor személyesen rájövünk, hogy bármennyire védő és jó környezetben vagyunk, mi csak távolodunk Istentől. Mert hogy valahogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, hogy igen, ez nagyon, nagyon biztonságos a szülőnél lenni, de eljön ez a pont, és mi már ezt nagyon érezzük, amikor sokkal izgalmasabb a világ. Meg kitárul, meg örül, hogy tud járni, mi is egyszer csak így lelkileg úgy érezzük, hogy de jó, tudunk járni, miénk a világ, és elindulunk. És Jézus Krisztus evangéliumához, hogy valaki eljusson, ezt kell megérteni, és keresztelő János ezért jött, hogy erre hívja fel a figyelmet. Hogy addig nem juthatsz el az evangéliumhoz, addig nem juthatsz el Jézus Krisztusig, amíg nem jössz rá, hogy rossz úton jársz. Amíg nem jössz rá, hogy gyakorlatilag csak távolodsz az Istentől. Itt mondjuk még a Márk evangéliumában egész szépen fogalmaz ugye azokat a mondatokat, hogy vipera fajzatok, meg egyéb hízelgő jelzőket, ugye nem írta le Márk, de nagyon keményen szembesíti az ott lévőket. És én biztos vagyok benne, hogy itt nem csak farizeusok, vámszedők voltak, hanem jól szituált családból érkezők is. Szerintem a Brüchel kép az nagyon jó ebből a szempontból, hogy mindenki ott van, mert mindenkit valahol megfogja, valahol mindenki tudja, hogy egy nagy törésben élünk, még akkor is, hogyha keresztény közegből jöttünk. Azoknak meg még nehezebb, akik nem is olyan családban nőttek fel, ahol Jézus Krisztusról lehetett hallani. Az azért áldás, hogyha a keresztény a család, ahol Isten hívő a család, hogy talán könnyebb nem nagyot bukni. Nagyobb a megtartó erő, nagyobb az a segítség, ami megtart addig, amíg nem ismerjük fel, hogy milyen deficittel is küzdünk igazából. És talán ez a második nagy üzenete számomra, hogy a megtérés, az evangélium megismerése sosem minden előzmény nélkül való. Itt nagyon egyértelmű, hogy kimentek a pusztába, hallották, hogy van ott kint egy érdekes proféta, aki aszkéta, aki mond mindenfélét, és ez kíváncsivá tette az embereket. És elmegyünk, és hallunk erről, ahogy ők is hallottak. Mint ahogy van, aki talán így hall először az evangéliumról, hogy elmegy egy templomi alkalomra, egy igehirdetésre. Van ilyen is. De van, amikor az útkészítés kicsit bújtatottabb, vagy kicsit hosszabb. De mindenképpen mindenki számára ott van valahol ez az útkészítés. Nem keresztelő János személyén keresztül, hanem akár csak hívő szülők személyén keresztül. Hívő rokonok személyén keresztül, csoporttársak, ismerősök. Mindenkinek megvan a maga egyéni története. De egy biztos, és ez az, ami nagyon fontos, ahogyan az igehirdetés is mondja, keresztelő János igehirdetése, hogy a megtérés nélkül nem lehet Istenhez jutni, de ahhoz, hogy a megtérés útján végig tudjunk menni, ahhoz az utat már az Isten előre egyengeti. Azaz, a megtérés után nehéz, de máshogy nehéz. És utána már nincsenek olyan jellegű buktatók, kátyuk és úthibák, mint amilyen előtte volt. Halálos úthibák, halálos kátyuk és halálos útvesztők. Hanem utána már egyenes ez az út. És amikor mi már ebben, erre az útra rálépjünk, akkor ez a másik üzenet, hogy mi magunk is legyünk ilyen útkészítőkké. Mi magunk is segítsük másoknak az útját. Számomra talán ez volt az egyik legnagyobb üzenete ennek az igének, hogy az, hogy a megtérésig eljussunk, hogy eljussunk odáig, hogy felismerjük, hogy mi mennyire hiányosak és bűnösek és gyengék vagyunk, hogy ehhez mindig valakire szükség van, hogy Isten kirendel valakit, aki segít ebben bennünket, hogy szembesüljünk. Nagyon kevés olyan történetet hallok, amikor tényleg közvetlenül maga az Isten szólít meg valakit, és azt mondja, hogy igen, nagyon rossz úton járok. Majdnem mindenkinek a történeténél egy, két, három, sok ember van, aki mondja, hogy figyelj, nagyon rossz úton jársz. Hogy az Isten igéje mutatja, hogy te bűnös vagy. És ezt nagyon nehéz elfogadni, és néha ezért nagyon sok embertől kell hallanunk. Én nem tudom, hogy találkoztatok-e avval a jelenséggel, amivel én gyakran találkozom, hogy úgy pattintják le az emberek ezt, hogy én bűnös vagyok, hogy hát én nem vétettem a törvény ellen, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, nincsen ellenem bírósági eljárás, miért lennék bűnös? Mert hogy nem értik meg, hogy mi a bűnnek a lényege. Hogy a lényeg az, hogy gyakorlatilag távolodunk az Atyától, hogy nem akarunk vele lenni, hogy másféle utakon járunk. Ahogyan mondtam is, hogy a kisgyermek is először elkezd távolodni a szülőktől. Aztán persze van ez az élmény, hogy na aztán, amikor észrevesz, hogy túl messze van, akkor szalad vissza. Mi is talán ezt a játékot játsszuk, de az Isten azt mondja, hogy nem. Te határozottan egy irányba menjél, egy úton menjél, ezért küldtek el keresztelő Jánost, ezért küldi az ige hirdetéseket most is nekünk, hogy egy úton kell végig menni. És erről az útról nem szabad letérni. És ez, ami még számomra egy nagy üzenet, hogy keresztelő János az egész életével és az egész ige hirdetésével ebben nagyon-nagyon nagy hűséggel és alázattal részt vett. Hűséggel úgy, hogy sosem ingott meg olyan értelemben, hogy azt mondta volna, hogy most akkor elmegyek két hét szabadságra Jordánból, addig veszek szép gyors ruhát, meg akkor eszek mást is. Tehát, hogy kitartott ebben. Hogy amikor bizonytalan is volt, akkor is Jézustól kérdezte meg, és Jézustól várt bizonyosságot, nem pedig más módszerekhez, meg másokkal konzultált, hanem attól kérdezte meg, akitől valódi választ várhat. És amikor ott volt a börtönben, akkor sem alkudott meg, hogy hát ha akkor még kiszabadulok, hanem hűséggel végigjárta ezt az utat, és alázattal. Ahogyan mondja is a prédikációjában, hogy majd aki utánam jön, aki valójában a bűnök bocsánatát tudja hirdetni, és akinél megélhetitek a valódi bűnbocsánatot, az akkora lesz, hogy én még arra se vagyok méltó, amire egy rabszolgát tartottak, ez a sarul megkötése, leoldása, amikor az ókorban vendégek érkeztek, és egy jobbmódú házhoz valaki betért, akkor ha meg akarta a házigazda tisztelni a betérőt, akkor megmosta a lábát. De a sarút, a szandált, azt a rabszolga vette le. És keresztelő János olyan mérhetetlenül alázatos, hogy azt mondja, hogy aki utánam jön, akiről én beszélek, akinek a megtérés, aki miatt meg kell térnetek, az olyan hatalmas lesz, hogy én még arra se leszek méltó, amit egy rabszolgára rám bízna. És ez engem teljesen megdöbbentett, hogy vajon bennünk megvan ez az alázat. Vajon amikor az igét hirdetjük, és itt most nem csak a lelkészek feladata, hanem bármelyiknek a feladata, amikor bizonyságot teszünk. Vajon van-e bennünk ekkora alázat, vagy csak arra figyelünk, hogy minél jobban elmondjuk, hogy mi mondjuk el, hogy mi mondjuk azt, majd a mi szavunkra tér meg, majd a mi szavunkra gondolkodik el. És az útkészítőnek a feladata, az ige hirdetőnek a feladata nem ez, hanem az, hogy egyértelműen csak arra mutasson, akitől jön az üzenet. És én ebben tudnám összefoglalni, ami számomra igazán nagy felismerés volt, amikor így készültem, hogy az evangélium, Jézus Krisztus örömhíre nem előzmények nélkül való, hanem hogy vannak útkészítők, volt egy a nagy útkészítő, keresztelő János, akitől lehet tanulni. Lehet tőle tanulni határozottságot, hűséget és alázatot. És lehet hálát adni azért, hogyha megismerjük, vagy voltak az életünkben olyan útkészítők, akik eljutottak minket oda, hogy megismerhettük Jézus Krisztust. Legyenek ezek bár a szüleink, rokonaink, barátaink, ismerőseink. Adjunk hálát azért, hogy ők ezt a szerepet betöltötték, hogy felvállalták ezt a felelősséget, hogy nem mondták azt, hogy ó, nincs lelkészi diplomám, akkor én ezt nem végzem. Hanem ezt, hogy valahol Keresztelő János személye egy minta lehet minden keresztény számára, hogy ilyen útkészítőként egyengessük az evangélium útját, hogy ilyen módon segítsünk másoknak a megtérésben. És egyetlen gondolattal zárnám, hogy ez azért is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, mert amikor készültem rá, néhány embernek az élettörténet elém jött, ahol meg is fogalmazták ezt, hogy bizony nagy-nagy vargabetűrvel kerültek Jézus Krisztushoz, de azt mondták, hogy visszatekintve mindig is érezték azt, hogy az Isten készíti az ő útjukat. Egészen konkrétan elmondva, hogy az, hogy ők nagyon buta dolgokat tettek, nagyon szörnyen kisiklott az életük, és mégsem haltak bele, mégsem roppantak bele, azt ők annak tudják be, hogy az Isten készítette mások által is az ő útját, hogy ebbe az ő vargabetűjükbe ők ne halljanak bele. Az egyik ilyen történet egy volt hajléktalannak a története, akivel nagyon-nagyon jó barátságba kerültünk, aki azt mondta, hogy igaz, 18 évet élt az utcán, és borzasztó dolgok történtek vele, és ivott rendesen, és mindenféle történt vele, és azt mondta, hogy ő abban látja, hogy Isten ő róla gondoskodott, hogy megőrizte az ő egészségét, és megőrizte az értelmét, hogy akkor, amikor megszólította őt az Isten, akkor volt neki még fizikai ereje, hogy felálljon, és mindig azt szoktam mondani, hogy ő Isten egyik csoda, Isten egyik sikertörténete arra, amikor tényleg valaki olyan szinten meg tud térni, hogy egy teljesen új egzisztenciát épített fel, és meggyógyult az élete. És csak ennek lett a következménye, hogy nem maradt hajléktalan. A másik történet az inkább egy lelki történet, hogy Jehova tanúihoz keveredett valahogy. Egy olyan gyülekezetben járt, ahol nem nagyon szólt az igehirdetés, de a Jehova tanúi azok nagy erővel dobták be magukat, és be is szippantották ezt az adott illetőt, és akkor, amikor ő elköszönt a családjától, ő akkor most a Jehova tanúihoz fog járni, akkor a nagymama azt mondta, hogy ez szörnyű, és én most minden nap reggel délben este imádkozni fogok érted, hogy ne maradj ott. És éveket töltött ott, és egyszer csak neki is így elkezdett valami, hogy tényleg ez az evangélium, tényleg erről szól. És elkezdett visszajönni, és ki is jött ebből, és azt mondta, hogy ő végtelenül hálás Isten lelkének, hogy az ő nagymamája napi háromszor imádkozott érte. És az ő nagymamája, az ő útkészítője volt arra, hogy ő ne maradjon ott. És rengeteg ilyen történetet lehetne mondani, de én azt gondolom, hogy érthető az, amit Isten üzenni akar nekünk, Keresztelő János személyén keresztül, akiből most csak egy momentumot emeltem ki, mert nagyon sok mindent lehetne elmondani, de talán ez a legfontosabb, hogy ahogy a Márk is megfogalmazta, amit elvihetünk üzenetként, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás könyvében. Íme, elküldöm előtted követemet, aki készíti utamat, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyetek egyenessé ösvényeit. Amen.